153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Sányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban nagy örömömre Bocskorás Boróka Kanadából, aki hát a név hasonlóság nem véletlen, a református gyülekezet lelkésze, Bocskorás Bertalan legidősebb leánya. Köszöntele Boróka nagy szeretettel.
Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat.
Hát nagyon izgalmas, hiszen te tulajdonképpen Kanadában dolgozol, ugye sokan tudják, hogy 10 évig Kanadában élt a család, ott volt lelkipásztor, apu is és anyu is, és tulajdonképpen te kint maradtál, mert hogy elvégeztél egy képzést, és ott dolgozol. Ugye itt megbeszéltük a műsor előtt, hogy angol nyelven tudod a képesítésedet jobban mondani. Csecsemő, illetve óvónőnek mondanám én Magyarországon, hiszen 1-4 éves korig vannak a gyerekek, akkor mondjuk, hogy óvónéni kisebbeknél.
Igen, lehet így is mondani. Más a rendszer, és igen, ott úgy kezdődik, hogy az 1 évesektől, 12 hónaposoktól, akikkel én vagyok, egészen 2 éves korukig, az az én osztályom, és 4 évesig van ez a daycare, az óvoda.
Értem. Kezdjük az elején. Te hány éves voltál, amikor kikerült a család, kiköltözött a család Kanadába, Calgaryba?
16 éves voltam.
Hogyan élted ezt meg? Azért 16 éves lány nem biztos, hogy a szülők döntését tudjuk, aki nem tudja, az hallgassa meg azt a riportot, amely apuval, anyuval készült, Enikővel és Bertalannal, de te ezt hogyan élted meg 16 évesen?
Hát érdekes volt, az öcsémmel mind a ketten tudtuk már 1 évvel előtte, hogy ki fogunk költözni, viszont a családba tartottuk egy ideig, ameddig biztos, hogy nem volt. Szóval volt egy olyan időszak, amikor végül is titokba tartottuk, és szerintem ez segített abba is, hogy szövetségesek lettünk.
Te sóddal vagy
igen,
a család.
Igen. És hát nagy élmény volt, viszont emlékszem, hogy szomorúak voltunk persze a búcsúzástól, hát 10 évig voltunk nagy dorogon, és együtt nőttünk fel a barátaink, meg ugye Bonyhádra jártunk az öcsémmel mindketten, és onnan is elköszönni, de nagyon sok szeretetet kaptunk, és ezt vittük magunkkal.
Alapvetően te örültél ennek, izgalmas kalandnak tartottad, vagy inkább szomorú voltál, mert sokkal jobban kötöttek a barátságok itthonra?
Hát én úgy éltem meg, hogy mind a kettő volt bennem, hogy szomorú is voltam, de tudtam, hogy megvan a szabadság. Anyáik is mindig azt mondták, hogy a mi döntésünk lesz, hogy itthon vagy ott. És így tudtuk, hogy nem végleges a búcsú, meg a látogatások is, és közben meg nagyon vártuk, hogy milyen ez az új világ.
Értem. Hát akkor tulajdonképpen te már az angolt az utolsó évben úgy tanultad, hogy neked ez nagyon fontos lesz, igaz?
Igen, és mégis amikor kiértünk, akkor olyan félelem, vagy nem is tudom, olyan izgalom volt bennünk, hogy akkor megszólaltak, meg persze a kifejezések is mások, és akkor néztünk nagy kerek szemmel, hogy most ez mit is jelent pontosan? De így visszanézve elég vicces volt.
Mennyi idő alatt illeszkedtél be, és hogyan érezted magad Kanadában, amikor megérkeztetek?
Hogy illeszkedtünk be.
Így van, mennyi idő alatt? Mondjuk ugye mondtad, hogy a kifejezéseket is nehéz volt megérteni, megszokni, szóval mennyi idő múlva érezted magad biztonságosan akár a kommunikációba, akár a közösségbe?
Hát én úgy gondolom, hogy megérkeztünk júliusban, és szeptemberben már kezdődött az iskola. És hát az nagy ugrás volt a mély vízbe. Persze minden angolul ment, és az összes tantárgyat angolul végeztük, de az segített, hogy nem volt más választásunk, mint hogy angolul beszélni. És mondjuk az is jó volt, hogy van egy ilyen program, amit külföldi diákoknak készítenek, szóval ilyen párhuzamosan mennek az angol órák és a különböző órák. Szóval segített a a nyelvtanulásba, de úgy mondanám, hogy legalább 2 év kellett ahhoz, hogy magabiztosan tudjam elmondani a gondolataimat, és utána persze még sok fejlődés volt utána.
Igen, igen, de bizonyára van egy lépcső, amikor már úgy biztonságosan érzed magad, és hát nyilván fejlődni pedig halálig lehet egy nyelvben.
Igen, igen.
És egy kultúrában. 18 éves korodra, gondolom a középiskolát nagyjából hasonló szisztémával, akkor ott váltás van, hogy hogyan is tanulsz tovább, vagy hogy volt ez?
Hát úgy működik ott, hogy mindenki elvégzi a középiskola gimnáziumot, és utána pedig van választás, hogy lehet menni egyetemre, vagy dolgozni.
Melyiket választotta Boróka?
Én nem mentem egyetemre, hanem éreztem azt, hogy még meg kell találnom az utamat, és hagytam magamnak egy kis időt arra, hogy eldöntsem, hogy mi is akarok lenni, mit szeretnék csinálni, és így kipróbálgattam többféle munkát, és hát visszanézve szerintem ez volt a legjobb döntés, mert így tudom, hogy 100%-osan óvónéni vagyok.
Jaj, nagyon, nagyon tetszik ez nekem. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon okos rendszer, és lehet, hogy itt is Magyarországon meghonosíthatnánk. Sokan csinálják is, hogy egy évig önkénteskednek, vagy egyáltalán kipróbálják magukat. Milyen munkákat próbáltál ki, Boróka?
Az elején volt olyan, hogy bárokba felszolgáltam, vagy volt egy olyan, hogy egy nagyon-nagyon kicsi időszakra még egy orvosi recepción is dolgoztam, megismertem egy kicsit így, de jött egy olyan alkalom egy nyáron, hogy az egyik legjobb barátnőm az óvodába dolgozott, és az anyukája is ott dolgozott, úgyhogy ketten be tudtak ajánlani az óvodába, és ott hát megszerettem rögtön.
Igen, egyből érezted, hogy igen, amikor elkezdődött a meló, hogy fú, ez nekem való.
Igen, igen. Meg volt sokszor olyan is, hogy iskola után, vagy amikor éppen nem dolgoztam, akkor sokat babysitterkedtem, vagy jártam egy családhoz. Abban az évben, amikor kikötöztünk, hozzájuk elkezdtem járni. Az anyuka az német eredetű, az apuka az magyar, de mind a ketten Argentinában nőttek fel, és az anyuka keresett valaki olyat, aki tud magyarul, hogy magyarul beszélni a gyerekekkel, erősíteni a nyelvet, és igazából átjártam hozzájuk játszani, hogy magyarul tudjunk játszani, beszélgetni, olvasni, és ilyeneket. Úgyhogy szerintem az indított el igazából ezt a folyamatot.
Tehát akkor gyakorlatilag szinte 16 éves korodtól kezdve tulajdonképpen gyakoroltad a kisgyerekekkel való foglalkozást.
Igen, igen. Amikor hozzájuk kerültem, a legidősebb volt 3 éves, a kislány ő másfél, és akkor egy évvel később már született is a legkisebb, úgyhogy végül is születésekkora óta bele voltam.
Milyen érdekes ez a pályaválasztás, ez egy kicsit olyan spirituális út is, tehát, hogy tényleg az embernek az a jó, ha sok mindent kipróbál, és valahogy úgy is ráérez, hogy ez, na, ilyesmit akarok, és ebbe akarok energiát tenni. Hogy alakult utána a suli?
Elkezdtem dolgozni ebbe az óvodában, és ott úgy működött, hogy az óvoda általában a legtöbb helyzetben állja az egyéves program befejezését, miközben dolgozik az ember. Ez online meg lehet csinálni, és azt hiszem, hogy 2 vagy 3 hónapos kurzus, és ezt be is fejeztem, mert végül is az óvónők képzőben 3 szint van, és ez volt az első szint. Jelenleg a 2. szinten vagyok, de ez csak később jött, mert a Covid közbeszólt, és munkahelyet váltottam közelebb is otthonhoz, és jobban tetszett ez a 2. hely, ahol jelenleg is vagyok.
Tehát tulajdonképpen mondhatni lefordítva magyar, hogy levelező oktatásba, online
igen,
oktatásba
igen,
végezted el az első szintjét az óvodapedagógusnak, és most vagy a 2. benne.
Befejeztem már a másodikat, és majd jön a harmadik, amikor visszamegyek.
Értem. Igen. Na most jön egy kis zene, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bocskorás Borókával, aki nagyon izgalmas dolgokról mesél, a saját életéről, mindig az a legizgalmasabb az ember, amiben van, méghozzá olyan életről, amely Kanadában zajlik, betekinthetünk segítségével az ottani életbe, szokásokba. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életútriportot, bár egy nagyon fiatal hölgyel beszélgetek, tehát még nem lesz hosszú, ám de nagyon gazdag tapasztalatokban. Kanadában él és dolgozik, Bocskorás Boróka, méghozzá óvodapedagógusként, Bocskorás Bertalan és Enikő legidősebb gyermeke, aki hát mondhatni kint maradt Kanadában az ott töltött 10 év végén. Ott tartunk életutatban, hogy rátaláltál arra a pályára, ami igazán téged megfog, szeret, feltölt, szívesen csinálod, és elvégezted az óvodapedagógus első, illetve most már második szintjét is, és ha jól értettem, akkor munka mellett tudtad ezt csinálni.
Igen, a második szint az végül is, nem akartam abba hagyni a munkát, mert nagyon szerettem ott lenni, és nem akartam ott hagyni az iskola miatt, úgyhogy sokáig kerestem egy olyan lehetőséget, hogy munka mellett tudjam folytatni a továbbképzést, és végre tavaly sikerült egy levelezős programot találnom, amit munka után kedden, csütörtökön és szombaton tudtam csinálni egy egész éven keresztül, és így meglett a második szintű óvónő képzői.
Ez a második szint, ez hány éves korig hitelesít téged, mondhatni, a gyermekek vigyázására, képzésére?
Egészen 4 éves korukig. Végül is ez független attól, hogy milyen szintű képzésem van, hogy...
Igen? Én azt gondoltam, hogy ez egyre nagyobb gyermekek nem így működik.
Nem. Az a lényege, hogy ha megvan a 3-as szintje valakinek, akkor ő már ki tudja nyitni a saját óvodáját, mert általában ezek privát óvodák.
Tehát azt jelenti, hogy ha már 3-as szintű óvodapedagógus vagy, akkor saját óvodát is nyithatsz, és annak a munkáját, életét szervezheted.
Igen, igen.
Vezetheted. Nagyszerű. Nagyon érdekes ez a szisztéma. Kanadáról nagyon jó tapasztalataim vannak, riportalanyokon keresztül, hiszen én magam nem éltem Kanadában sosem. Egy kicsit segíts nekünk, Boróka, betekinteni. Egyrészt, hogy nyilván te úgy döntöttél, hogy kint maradsz, tehát valamiért így döntöttél. Ugye most már 11. éve, vagy 12. éve élsz kint. Milyen Kanadában élni? Milyenek az emberek? Engem mindig az emberek érdekelnek, elsősorban a tájak biztos szépek mindenütt.
A legnagyobb ok, amiért én ott kimaradok, az a barátom, akivel már 7 éve együtt vagyunk. Féli kanadai, féli kubai, és ő ott nőtt fel. Szerintem az egyik legvonzóbb tényező Kanadában az a gyönyörű tájak. Mi Calgaryban lakunk, Albertában, ami a Sziklás hegység mellett van. A házunkból is rálátunk a gyönyörű hegyekre, és körülbelül egy órányi út oda, amit gyakran megteszünk kirándulni.
Tehát egy órányi túra útvonalra vannak a hegyek?
Igen, egy autó.
Vagy egy óra autóútra vannak.
Igen.
Értem.
Igen.
Hegymászás?
Volt már, hegyet másztunk. Mondjuk apa és a két öcsém, ők egészen fel a tetejére mentek, úgyhogy még hegyi kecskét is láttak maguk mellett.
Na, Bocskorás Bertalanról ezt nem gondoltam, tessék.
Igen, ők hősök, de nagyon szeretjük. Gyönyörű türkis színű tavak vannak, és a zöld fenyős erdők, és a mellettünk lévő állományban, British Columbiában pedig a zöldes, esős, hangulatos, ez nagyon vonzó, nagyon szép tájak. Az emberek...
Még picit térjünk vissza, igen, a tájakra, mert pont azt mondtam, hogy engem az emberek kötnek le jobban, de hát hogyha nektek, igen, ez a legfontosabb, ami eszedbe jut elsőre, akkor nyilván ez egy nagyon fontos szempont, hogy gyönyörű a táj. Azt mondják, hogy Kanadában nagyon hideg van, amikor hideg van. Ezt hogyan viseled azért magyarként, aki mi már 20 fokba fázunk?
Hát igen, ott pedig a mínusz 20 a gyakori. Hát legtöbb esetben 9 hónapon keresztül
jaj,
tart.
Már fázok, húzom magamra a pulóvert.
Bizony, itt nagyon, nagyon élvezem a meleget, és feltöltődök az összes napsütéstől. Habár Calgary eléggé napos város, ott sokat süt a nap, még hogyha mínusz 20 is az időjárás. A hó egészen májusig eshet, és elkezdődött már szeptemberbe. Volt egy szülinapom, amikor szeptember 8-án szépen leesett a hó.
Azért meglepő magyarként.
Igen. Akkor egy kis, azt hiszem a második évben volt, hogy kint voltunk, és nagy meglepődés volt, ez biztos.
Szülinapi meglepi.
Igen. Viszont a nyarak szépek. Tényleg a napsugara erős, mivel elég magas, a magaslati helyen lakunk.
A barátod mivel foglalkozik, erre még nem kérdeztem rá, kíváncsi vagyok.
Ő is, mint legtöbben, egész éjszakon dolgozik. Ugye Albertában az olaj az a legnagyobb munkaerőt adó, és sokszor felmegy éjszakra, ami azt jelenti, hogy néha heteken keresztül nem látjuk egymást. Viszont a nyáron most éppen égköveket kutattak.
Aranyásó?
Nem arany, hanem jáde volt most éppen.
Aha.
Jádakövet szedtek, és azokat ugye szállították, csomagoltatták, és elvált hát a nyara.
Jaj, de izgalmas foglalkozás. Hát ez sem gyakori, ehhez Kanadában magas helyen kell élni, sőt, ahogy mondod, még magasabb. Na hát ez is egy izgalmas téma, egyszer befűzzük a párodat, hogy meséljen a munkáját. Mennyire tud magyarul amúgy?
Nagyon sokat duolingózik, aha, ügyesen, és nagyon-nagyon jó a kiejtése, meglepően tisztán ejti ki a szavakat, pedig hát a magyar az nem könnyű nyelv.
Az egyik legnehezebb a hangzóit illetően. Hát nyilván ebben benne vagy te is, Boróka. Segítség gyanánt, mert hát honnan hallaná? Szoktatok magyarul beszélni? Hogyan beszélgettek, kommunikáltok?
Angolul általában, de hát ugye a spanyolt is anyanyelve szinten beszéli, meg a franciát is egészen kicsi kora óta tanulta. Úgyhogy 3 nyelve már megvan, és akkor a magyar a negyedik, amit most gyakorolom.
Te egyébként tanultál franciául? Illetve Kanadában úgy gondolom ez a tanult nyelvek közé tartozik.
Igen, mivel 2 nyelvű az ország, van választási lehetőség, hogy vagy franciát, vagy spanyolt tanulhatnak a diákok az iskolába. Én, mivel középiskolát úgy végeztem, hogy akkor még az angolt tanultam, ezért már csak az utolsó évre maradt nekem lehetőségem, hogy vagy angol, vagy franciát, vagy spanyolt választhatok, és a spanyolt választottam. Már akkor együtt voltunk, úgyhogy.
Akkor volt egy kis ráhatása a barátodnak erre a dologra, és meddig jutottál spanyol nyelvben?
Hát nem mondanám, hogy olyan bő a szókincsem, viszont érteni sokkal jobban értem, mint ahogy tudok beszélni. Sokat segített, hogy amikor meglátogattuk a családját Kubába, akkor ugye az is ugyanolyan mély víz volt, meg voltunk Mexikóba, és akkor ott is gyakoroltuk a nyelvet, meg néha azért leülünk, és akkor kérdezgetem tőle, hogy akkor ez most mit is jelent pontosan.
Akkor a család tulajdonképpen Kubában él, párodnak a családja. Hát azért az is érdekes élmény.
Igen, anyukája és a 2 bátyja és az öccse, ők Kanadába jönnek, de ugye nagymama, unokatestvérek, ugyanúgy, mint a mi helyzetünkben volt, ők is ott laknak.
No, jöjjön most egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a beszámolót, élményeket Bocskorás Borókával, aki óvodapedagógusként dolgozik Kanadában. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Élménybeszámolót mondhatni, hiszen abban a szerencsében van részünk, hogy Bocskorás Boróka, a helybeli református házaspár legidősebb gyermeke Kanadában maradt tulajdonképpen, és óvodapedagógusként dolgozik, ám most 2 hónapra Magyarországra érkezett töltődni egy kicsit az itthonnal. Szóval ott tartottunk az életút riportodban, hogy ugye kubai származású a párod, egy csomó mindent meséltél az életetekről, hogyan találtál rá az óvodapedagógusi pályára. Ami még nekem nagyon kimaradt, hogy 11 éve élsz Kanadában, milyenek a viszonyok, az emberek, a közösségek, hogyan élted meg ezt a 11 évet?
Hát, amikor ugye szeptemberben 2013-ban elkezdtük az iskolát, én egy olyan gimnáziumba jártam, ahol 2000 diák volt. Viszont megint visszatérve, hogy én egy ilyen angol nyelvű segítő programban voltam.
A beilleszkedés segítő programban?
Igen, pontosan. És ott nagyon sok külföldit is megismertem. Amivel segített szerintem abban, hogy ugyanazon mentünk keresztül, így megértettük egymást, és nagyon sok barátom lett abból az időszakban, akikkel még most is jó kapcsolatban vagyunk, és tartjuk egymással kapcsolatot. Kanadai emberek, hát én úgy mondanám, hogy mindenki valahonnan jött. Szóval mindenki külföldi, nagy a multikulti, és sok mindent meg tudunk ismerni egymásról, egymás kultúrájáról, ami szerintem nagyon érdekes volt. Eléggé kinyitotta a szemünket, hogy nem csak így működnek a dolgok, hanem amúgy is tudnak működni a dolgok.
És az is még sokféleképpen van az amúgy.
Igen, pontosan. Igen. Igen.
Ez egyébként irigylésre méltó számomra, tehát, hogy az én saját háztáji gyermekeim is voltak egy-egy éves külföldi tanulmány időszakban az egyetem alatt, és ezt hozták leginkább magukkal, hogy Magyarországon sokkal kisebb a diverzitás, tehát, hogy itt nyilván itt is vannak svábok, szlovákok, tótok, de hogy azért a magyar kultúra jellemzőbb. Amíg más országokban, akár Írországban, Kanadában, ahogy mondod, ez a multikultinak elnevezett, tehát hogy nagyon a nagymama francia, a nagypapa kanadai, az anyuka Angliába, tehát hogy egy családon a nagymamákig bezárólag 5 kultúra van, és 4 vallás, tehát hogy...
Igen, igen, pontosan így. Az egyik legjobb barátnőm megszámolta, hogy mindig kérdezik, hogy honnan való. És akkor elkezdi sorolni az ujján, hogy francia, olasz, etiópiai és a Fülöp-szigetekről való. Szóval nem is egymás mellől, hanem mindenhonnan a világból került egy.
Egy genetikába, egy családba.
Igen, igen,
igen. Igen, hát ennek szerintem számtalan előnye, és nyilván sok nehézsége is van. Te hogyan élted meg? Tehát ez talán segítheti azt, hogy elfogadóbbak az emberek, pont azért, mert már a szoros családon belül nagyon sokfajta kultúrát és nyelvet kell szeretettel egybeforrasztani. Neked milyen élményeid voltak ebben kapcsolatban? Pozitívak, kevésbé? Ez a multikulturális közeg.
Én úgy éreztem, hogy ez segít nagyon abban, hogy tényleg megértsük egymást, és elfogadjuk egymást. Én teljesen pozitívan élem meg szerintem.
Főleg egy kubai baráttal.
Igen, 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 a kultúra.
Maga az oktatás rendszeren azért keresztül mentetek, milyenek a struktúrák, mennyire vigyáznak akár a diákjaikra, vagy most már a munkavilágában, vagy jó ideje, a munkatársi közösségek, egy kicsit mesélj nekünk erről.
Hát az iskolában éppen a tapasztalataim szerint, mivel 2000 diák volt, ezért nem volt annyira...
Szoros a figyelem.
Szoros a figyelem, igen, köszönöm. Mert hát ugye nem lehetett annyira egyszerre. Viszont ahol dolgozok most, annyira jó közösségünk van munkatársakkal és a főnökkel együtt, hogy most éppen itthon tudok lenni ennyi ideig. Megengedi, figyel arra, hogy érezzük magunkat, nagyon ügyesek abban, hogy csapatépítő folyamatokat is végezzünk, meg nagyon figyelnek arra, hogy mindenki jól érezze magát a bőrébe. És megértették, hogy nekem is szükségem van arra, hogy csak akkor tudom magamat igazán odaadni a gyerekeknek, meg a munkámnak, hogyha én is jól érzem magam a bőrömben.
Ez nagyon mély igazság, és hogy ezt Magyarországon is sokkal többet kellene gyakorolnunk, tehát a főnököknek nem facsarni a munkatársakat, hanem egy kicsit engedni, figyelni rájuk, ha arra van szükségük, hogy töltődjenek, mert utána sokkal többet fognak visszaadni a munkában.
Pontosan.
Egész egyszerűen. Mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan néz ki a napod az óvodában, pároddal, hogy néz ki egy kanadai fiatal nő pár élete?
Hát ugye hétfőtől péntekig dolgozok, és akkor, amikor felkelek, én általában tömegközlekedéssel járok munkába. Busz. Calgary elég nagy kiterjedésű város, és általában egy másfél óra, ameddig odaérek a munkahelyemre.
Elkerekedett a szemem?
Most ez változni fog, mert költöztünk, vagyis éppen a párom költözik jelenleg, mivel nem vagyok ott. Másfél óra, és akkor megérkezek a munkába, akkor be vannak osztva, megvan a napi terv az óvodába, mert ugye mi nem csak babysitterkedünk ott, nem az van, hogy a gyerekeket behozzák a szülők, és akkor 8 órán keresztül azt csinálnak, amit akarnak, hanem azért választottam ezt a munkahelyet is, mert nagyon magas szintű, már egy éves kortól 3 nyelvet tanítunk a gyerekeknek, jogázunk, zenét tanítunk, olyan foglalkozásokat találunk ki, ami segíti a matematikai fejlesztésüket, a tudományos fejlesztésüket, kifejezésüket, önkifejezést is. És nagyon tetszik, hogy így működik a rendszer. Ugye megérkezünk, akkor reggelizünk, és akkor reggeli után, hát ugye tisztába tesszük őket, mert még csak egy évesek.
Így van.
Akkor utána van kis csoportos foglalkozás, de már egy héttel előtte megírjuk az óra rendet végül is, és váltakozva a tanárokkal együtt, hogy kivezeti azt a hetet. Abba kell lennie, ugye, ahogy felsoroltam, a 2 matek, 2 tudomány, 2 jóga, kinti foglalkozás hasonlók. Szóval amikor kis csoportos foglalkozások vannak, akkor az azt jelenti, hogy szétosztatjuk a gyerekeket, és az én osztályomba osztályvezetőnként általában kiosztom, hogy ez a tanárnő mondjuk 4 gyereket kap magához, 4-et mellette, és így mindannyian tudunk ráfigyelni a kisgyerekre. És akkor, miután befejeztük akármilyen program volt abban a kis csoportos foglalkozásban, utána általában ki szoktunk menni egy sétával, akik már tudnak totyogni őket kézen fogva, vagy van egy ilyen kötelünk, amiket ők maguk tudnak megfogni persze, vagy hogyha még nem totyognak, akkor babakocsiban. És akkor kiviszük őket egy sétára, utána ebéd, akkor mindannyian mindig leülünk, és ilyen családias hangulatú kis ebédet fogyasztunk. Van szakácsunk, úgyhogy ő főz nekünk ott nagyon finomakat. És csak mellékletesen mondtam, hogy vittem neki magyar paprikát múltkor, és abból is főzött magyar ételeket. Paprikás csirkét csinált egyszer.
Igen, igen. Jaj,
ami
de jó.
Nagyon ízlett mindenkinek. És utána, ebéd után ugye alvás, egy másfél óra. Utána abban az időben szoktunk mi ebédelni, tanárnők, vagy szünetet tartani. És utána pedig mindenki felébred, akkor van egy kis uzsonna, és utána pedig ilyen nagy csoportos foglalkozás, szóval az egész osztály. Kimegyünk, vagy a tornaterembe játszunk, vagy az osztályba különféle foglalkozásokat folytatunk. Még annyit teszek hozzá, hogy 20 gyerek van az osztályomban, és 4 segítő tanár mellettem. Úgyhogy eléggé zajos és hangos és nyüzsgős tud lenni, de épp ezért élvezem, hogy van élet.
Hihetetlen, nagyon köszönjük, Boróka, hogy a segítségeddel beletekinthettünk. Rendkívül különleges ez magyar fülnek, hogy osztály egyéves gyerekek, akik olybor még babakocsiba és tudományt tanulnak. Hát nyilván nekem most született unokám, meggyőződésünk, hogy már matematikára lehet tanítani, de ezek szerint majdnem, hogy igazunk is van.
Igen, igen, akármilyen kis foglalkozással.
Biztos. De lehet.
Igen.
Hát Boróka, nagyon szépen köszönjük ezt a beszámolót, és nagyon köszönjük, hogy betekinthettünk az életedbe. Kívánjuk, hogy töltődjél tovább itt Magyarországon, hogy ezt a szép meleg őszi napsugarat, sok-sok szeretetet magaddal vitt Kanadába, párodnak, közösségednek, a kis gyermekeknek, akik rád vannak bízva. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Bocskorás Borókával beszélgettünk, nagyon izgalmas betekintést kaphattunk Kanadába, az ottani eseményekbe, egy ottani óvodapedagógus életébe. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.